Köszöntöm podcast adásunk nézőit, vendégem dr. Frecska Ede, klinikai igazgató, egyetemi docens, pszichiáter. Ede, te kaptál a Magyar Pszichiátriai Társaságtól egy életműdíjat, ugye az Olá Gusztáv díjat, és a díját adón mondták rólad, hogy Brazíliában a sámánizmust és a tudatmódosítókat kutatja, ami azért nem egy átlag pszichiáter érdeklődésére val. Honnan az érdeklődés benned a törzsi kultúrák jelesül a sámánizmus iránt?
Ez messzire nyúlik, tehát 40 évre nyúlik vissza, mert akkor elkezdett érdekelni a sámánság. Nem sámánizmust mondtam, mert Hoppár Mihálytól megtanultam, hogy a izmusok azok ideológiák, a sámánság pedig gyakorlat. Most miért érdekelt engem 40 éves fejjel, mint fiatal pszichiátert? Nem annyira az ezotéria, mint manapság, hanem a szakmámnak a őseit, az eredetét kerestem a sámáni gyakorlatban. Aztán rátaláltam, de még többre is megkiderült, hogy a sámánság nem csak az orvoslás eredete, hanem minden más kulturális lépésnek, például képzőművészet, zene, és sorolhatnám. Úgyhogy idáig nyúlott vissza, írtam egy pár cikket.
Ez a gyökereinket jelenti, de?
A orvoslás gyökereit kerestem, de aztán rájöttem, hogy az emberi kultúra gyökere a sámáni módban nyúlik vissza. Képzőművészetet módosult tudatállapot hatására csinálták, ha már ugye módosult tudatállapot felmerült az elején. Ugyanis miket látunk a barlangrajzokon? Nem azt, amit láttak kint, hanem amit idebent láttak. Félig ember, félig állat figurák, ami a sámánnak a átalakulását, erőállatává való átalakulását ábrázolhatta. Akkor sebzettséget, ami megint a sámáni beavatásnak a kulmináló pontja, amikor a sebzett gyógyító megkapja a sebeit, ami ugye az orvoslás mítosza szerint nem árt a terápiában. Tehát hogyha, hát igen, van egy archetípus a sebzett gyógyító, ugye Chiron, a kentaur gyógyító, görög mitikus figura, tehát az is mutatja ezt. Na, tehát idáig nyúlik vissza, és akkor, mivel elvégeztem a pszichiátria mellett a farmakológiát is, akkor már érthető volt, hogy 20 év kutatása után, hogy tulajdonképpen a pszichózisokat hogyan tudjuk kezelni, akkor elkezdtem a másik irányba fordulni, hogy mi az, ami pszichózist okozhat.
Tehát azért állítalak meg egy kicsit, mert én még azért szeretnék idézni ebből a bizonyos laudációból, ami elhangzott ezen az életműdíj átadáson, és számomra nagyon érdekes volt, a következőképpen szól. Egyébként Németh Attila kollégád mondta. Többször fellépett és felszólalt olyan témában sámánizmus, kvantum, agyelmélet, spiritualitás, pszichedelikumok, lélek, mikrobióta a pszichiátriában, ami ott és akkor ismeretlen, szokatlan vagy szalonképtelen volt, kockáztatva a megrökönyödést és a lenézést. Ez jellemző rád, Ede, amit most itt én felolvastam?
Igen, tehát találkoztam értetlenséggel eleinte, de azt kell mondanom, azért szerencsém volt, mert a szakmám becsületére mondva tolerálták. Szakmám jeles képviselői, Janka professzor úr azt mondta, Ede, te deviáns, de ezt olyan pozitív éllel mondta. Igen, tehát a pszichedelikumok terén 20 évet kellett várni, hogy szalonképes legyen. A mikrobióta az már hamarabb szalonképessé vált.
Pontosan.
Igen.
Egyébként 17 évet eltöltöttél Amerikában, ugye? Ha minden igaz, akkor New Yorkban és Floridában. És amikor te úgy döntöttél, hogy ahogyan mondod a sámánságot, most már megtanultam, hogy kell mondani, és az ayahuaszkát kutatott, tehát a tudatmódosítókat, akkor, ha jól emlékszem, ott sem ment ez nagyon könnyen, és ugye valami ilyesmit mondasz valami interjúban, hogy akkor azt mondta a tanszékvezetőt, hogy Ede, csak a helyi lapok meg ne tudják.
Igen, ez a két amerikai tanszékvezetőm. A vicc meg az volt, hogy ők a 60-as években kutatták a tudatmódosítókat, tehát ezért tulajdonképpen tolerálták, csak mondták, hogy jó van, Ede, csak a helyi lapok ne tudják meg. Nem tudták meg. Azokat a cikkeket nem az amerikai egyetem neve alatt, hanem a Lipót alatt közöltem. A Lipótról nem tiltakozott senki.
Lukas voltál egyébként.
Nem tiltakozott senki.
Egyébként ugye, ha már eljutottunk ide, meg én kimondtam ezt a szót, hogy ayahuasca, akkor tulajdonképpen te egy olyan anyagot kutattál, ezt a bizonyos DMT-t, most azért nem mondom a vegyületet, egyrészt mert nem vagyok pszichiáter, másrészt mert laikus nézőknek szól a beszélgetésünk, ami ugye termelődik az emberi agyban is, tehát hogy nem csak kívülről lehet.
Igen, bevenni. Most már egyre több adat van rá, hogy az emberi agy is képes termelni DMT-t, megvannak a hozzá szükséges enzimek. Eleinte ez csak spekuláció volt, most már az utóbbi
pár években. Bizonyított?
Ez már bizonyított, igen.
Egyébként ugye akkor, amikor kívülről visszük be is, akkor itt jön a sámánnak a tanítása, meg ennek a gyógynövénynek a használata, amiről ugye azt is szokták mondani, hogy az életindája, a halál kötele. És ami egy nagyon izgalmas dolog, mármint hogy a DMT hatásmechanizmusa, hogy ez a használóra hogyan hat. A te kutatásaid, azt hiszem, hogy te voltál az Magyarországon, vagy egyáltalán, aki ezt elkezdte kutatni. Te voltál az itt nála?
Évtizedek után én, de ennek van magyar gyökere. Szára István, a akkori Lipót, akkortán országos neurológiai és pszichiátriai intézetnek nevezték.
Akkor minden Szára Lipótra vezet?
Igen, az 1955-ben az akkor a Lipóton dolgozó orvosok között végezte az első kísérletet DMT-vel. Azért mondtam kísérletet, mert DMT-t már évszázadok óta az ayahuasca formájában a dél-amerikai benszülöttek már használták, hát ők gyógyításra, és Szárának az érdeklődését felkeltette, mert az LSD az 50-es évek pszichiátriáját nagyon megmozgatta, ez valahogy elfelejtődött, de 50-es években rettentő nagy lelkesedés volt, hogy mi ez a fantasztikus tudatmódosítószer, és hogyan lehetne használni a pszichiátriában. Szára nem tudta megkapni a vasfüggönyön túlra, a Sandoz nem küldött neki LSD-t, de a zsenia volt, hogy akkor utána nézett valami pótlásnak, ami sok szempontból még jobb is. Amúgy meg itt kihangsúlyoznám azt, hogy az is felkeltett az érdeklődésem, hogy az ayahuascát a dél-amerikai benszülöttek, ők szent gyógyszernek, a Sagrada Medicinának mondják. Az én akkori mentorom, Arató Mihály professzor úr, ő meg csak vállat rántított, azt mondja, hogy piszkos drog. És akkor azt mondtam, hogy
az
valaki téved. Igen, és akkor mondtam, hogy valaki téved. Arra gondoltam, hogy ha hallgatok a mentoromra, sok minden másban hallgattam rá, akkor azt mondom, hogy az út lezárva, nem megyünk sehová.
Ennyi volt.
De azt mondom, hogy elkezd érdekelni, hogy talán a benszülöttek, akik már több száz éve, talán ezer éve is használják, talán tudják, miről beszélnek. Kellett 10 év, amikor kibontakozott, hogy miért is hathat a DMT, miért is lehet gyógyszer. És a mostani vizsgálataim, a világon először a DMT-nek nem a tudatmódosító hatása felé irányult, hanem sürgősségi medicinában hogyan lehet használni oxigénhiányos, meg sztrókos, infarktusos állapotokban.
Tehát még a végén az is előfordulhat, hogy ki fog derülni, hogy mondjuk agyi infarktus vagy sztrók esetén a DMT az, amelyik segít az agysejteknek?
Ez már
kiderült.
Nagy Zoltán professzor úrral együtt végzett vizsgálatokban most születik a második cikk, már kiderült, hogy igen, rendkívül hatékony.
Ehhez a rendkívül hatékonyhoz kapcsolódik, hogy a Semmelweis Egyetem városmajori szív- és érgyógyászati klinikájának egyik munkatársa hivatkozik rád, és a következőt kiemeltem egy cikkből. Először Frecska Ede professzor debreceni kutatócsoportjának sikerült laboratóriumi körülmények között sejtvonalon igazolnia, hogy a DMT oxigénhiányos környezetben képes elősegíteni a sejtek túlélését. És aztán beszámol arról, és azt meg is jelentették orvosi nemzetközi lapban, hogy folytattak Nagy Zoltán vezetésével kísérleteket patkányokon.
Igen,
és mit tapasztaltak?
Igen, tehát még hozzátenném, nem csak az sikerült eleinte Peti csészében igazolni, ugye ezt in vitrónak mondjuk, hogy az oxigén hiányos állapotát csökkenti a idegsejteknek, hanem a gyulladásos állapotukat is csökkenti, tehát a neuroinflamációt. És mind a kettő oldal nagyon jól jön agyi hipoxiás isémiás állapotokban. Stroke esetében azt tapasztaltuk, hogy a stroke már megtörtént, az oxigén hiányos állapot az már megtörtént, mert ugye a stroke-nál előre nem tudjuk bejósolni, hogy az agy mikor kerül hipoxiás állapotba. Mégis működött a DMT, majdnem felére csökkentette a károsodott terület nagyságát. De vannak olyan helyzetek, például szegedi kutatócsoport, az pedig általános agyi hipoxiába próbálták ki patkánykísérletbe. Például ilyen általános agyi hipoxia szívelégtelenség vagy klinikai halál állapotában fordulhat elő. Az eredeti ötletem az volt, de még nem találtam munkacsoportot, akivel tudnánk együtt dolgozni, hogy a klinikai halál állapotát meg lehetne nyújtani, ha csak pár perccel, óriási jelentősége lenne.
Mert akkor sanszosabb, hogy vissza lehet hozni, ugye?
Igen, visszahozni, és ráadásul, ha az ablakon, az eddigi ablakon túl csak pár perccel megnyújtom, normális életet kap, mert hányat újraélesztünk, de túlestünk már a kritikus szakaszon, a páciens él, de már nem lesz százas. Nem lesz százas. Most a DMT-vel, ugye ez rögtön így kezdeném az újraélesztést, hogy már a DMT-t adom neki, meg hát adrenalint is szoktak, de másszer nagyon nincs. Akkor lehet, hogy sokkal funkcióképesebb lesz az újraélesztett személy. Vagy, amiben szintén nagy professzorul gondolkodunk, hogy szívsebészetben. Jól ismert a medicina többi részébe, a pszichiátriában én még nem találkoztam vele, csak a DMT vitte erre a területre, az úgynevezett iszkémiás, reperfúziós károsodás. Akkor elmondom, mi az. Iszkémia, amikor megszakad a véráramlás, akár vérrög miatt, vagy műtét közben lezárják az artériát, és nem jut a szerv tápanyaghoz, de főképp oxigénhez. Tehát ez az iszkémiás, a hipoxiás, oxigénhiányos szakasz. Ha ez fennáll hosszabb ideig, fél óra, egy óra, akkor a sejt védekező rendszere, mert az oxigén ellen védekeznünk kell, mert ez rendkívül agresszív elem. Ennek köszönhetjük, hogy sok sejtű szervezetek vannak a Földön. Amíg nem volt oxigén a légkörben, addig csak egy sejtűként voltunk. Tehát az oxigén rendkívül megsokszorozza az energia utánpótlását a sejteknek, ezért van több sejtű szervezet. Na, ez ellen védekezni kell. De ez összeomlott a mondjuk egy órás oxigénhányos szakaszban, és amikor jön a friss oxigén, ott áll a sejt védelem nélkül, újra kell szednie magát, és akkor különböző gyulladásos mechanizmusok indulnak be, például sztrókban, akár még 2-3 napig is tart, miután feloldották a vérrögöt.
De na, ha és azt a gyulladást csökkenti,
és akkor mi van? És az ő kutatócsoportjával megcsináltuk állatkísérletben, mesterségesen okoztak érelzáródást az agyba.
Szegény patkányok.
De hát aztán boldogultak, igen, már pedig aki, amelyik DMT-t kapott, az jobban járt.
Utána jobban lett.
Az jobban járt, mert annak majdnem felére csökkent a stroke által okozott károsodás nagysága. És egy hét múlva a különböző ilyen idegrendszerű vizsgálatokban nem teljesítettek rosszul, jobban teljesítettek, mint máskülönben.
Na most, de ezek elképesztően izgalmas vizsgálatok, és majd még kitérek arra, hogy amit te úgy is tudsz, de nézőinknek talán segítség, hogy világszerte hol és mire használják ezt a nálunk egyébként tiltott és illegálisnak minősített ayahuaszkát, de ezekre a kutatásokra, mert ezek rendkívül izgalmasok, és ezek szerintem nagyon sokat segíthetnek a beteg embernek, és a különböző, ahogyan elmondott, a betegségek esetén. Finanszírozzák ezeket a kutatásokat? Szóval kaptok ti erre pénzt?
Én nem kaptam. A pszichiátriai klinikának nincs laboratóriuma, tehát ezért vagyok kénytelen olyan alapkutatásban dolgozó csapatokhoz fordulni, ahol megvan a háttér, laborfelszerelés, már egy betanított csapat, tehát végzi a kísérletet, és ők már kaptak pályázatokat. Tehát Richter pályázatot is nyert egy ilyen csapat. Ott kap pályázaton is dolgoznak. Én adtam az ötletet, ideig, óraig én tudom adni a szert, mert van engedélyem hozzá, de ezt előbb-utóbb a csapat is meg tudja szerezni. Tehát nekem, ha továbbra is a témában akarok maradni, pénzt kell szereznem.
Sponzort, és ebben a témában akarsz maradni?
Igen, amíg nem megyek nyugdíjba, még ki akarom próbálni a szívsebészetbe, és végre a klinikai halál állapotát, már azt is, az eredeti ötletet is szeretném megvalósítani. De szponzor kellene. Hát.
Egyébként találtam néhány érdekességet, méghozzá már is mondom. Egy magyar származású ausztrál professzor szerint az ayahuasca használata a megvonási tüneteket, mint a szorongás depresszió enyhíti, így az első nehéz szakaszon átsegíti a kábítószer függőket. Tehát, hogy lehet, és nyilván Ausztráliában használják erre, mert különben ezt nem mondaná. Egy brazil kutatócsoport vizsgálata alapján pedig a dél-amerikai sámánok itala kínálhat megoldást azoknak, akiket az antidepresszánsok, tehát a jelenleg forgalomban lévő antidepresszánsok nem képesek meggyógyítani. Tehát azért itt újabb és újabb területek merülnek fel, és kerülnek a terítékre.
Így van, így van. Említetted az ausztrál kollégát, nem véletlen.
Aki egyébként magyar származású. Sarja Zoltánnak hívják.
A Ausztrália nem csak hogy az első ország, az első kontinens, ahol a pszichedelikumoknak az orvosi alkalmazását több területen engedélyezik. Tehát Ausztrália áll a legjobban az élen ezen a téren. És nem csak depressziós betegeknél segít, ráadásul úgy, hogy ne úgy képzeljük, hogy naponta kell ajaszkát inni, borzasztó íze van, na, szörnyű.
Kipróbálta nyilván.
Tehát Brazíliában mindent lehet. Illetve ezzel kapcsolatban igen. Hanem elég egy-két alkalommal, és akár hetekig, hónapokig is eltarthat a hatása. Tehát amikor a pszichedelikus szerek orvosi hasznáról beszélünk, senki azt gondolja, hogy a páciens hazaviszi. Én még az ellen is tiltakozom, hogy a rendelőbe se vigyék be. Mert van, aki úgy gondolkodik, mert nyugaton már adnak különböző tanfolyamok után képesítéseket, hogy pszichedelikumokat használhat pszichoterápiában. De az nekem nem tetszik.
Hát az mondjuk elég nagy baj, szerintem.
Ja, igen. Tehát ez centrumban, tehát megfelelő személyzeti háttérbe.
Én egyetlen példát saját magamról azt mondok, amit akarok, igaz? Tehát én elmondom, hogy én részt vettem ilyen ayahuasca utazáson, hadd fogalmazzak így, Lengyelországban. Tehát nem Magyarországon, tudjuk azt, hogy Magyarországon illegális. Az egy tény, hogy életem egyik legnagyobb élményem volt. Nagyon fontos, azt hiszem, amit elmondtál, hogy tudnélik, ehhez szakszemélyzet kell. Tehát, hogy nem lehet úgy, hogy valaki most eldönti, hogy ő elment mondjuk Brazíliába egy ayahuasca turizmus útra, csak onnan hazahozta, és majd ő odaadja ennek, annak, amannak. Tehát ez az, amit nem lehet. De azt hiszem, hogy megfelelő szakemberekkel, egyrészt ez teljesen biztonságos, másrészt elképesztő hatása van.
Igen, igen. Itt két világnak kell találkoznia. Tehát a nyugati világ, nyugati pszichoterápiás képesítés, és a nyugati pszichoterapeutának kell ismernie a természeti népeknek a koncepcióját és a megközelítését ehhez. Így teljes a dolog. Tehát abból is van vadhajtás, ha valaki ezt mindenféle nyugati pszichoterápiás képzés nélkül űzi, de annak is van visszássága, ha a nyugati kolléga nem ismeri, hogy tulajdonképpen milyen váratlan helyzetek alakulhatnak, mert nagyon bejósolhatatlan, hogy ajaszka meg a varázsgomba hatóanyaga a pszilocibin hatására, kinek milyen élménye, milyen traumás tapasztalatok jönnek
hát
elő.
Mert
például
mellé,
a depresszió mellett a posztraumás stressz zavarban, a lelki traumát átértek, átesetteknek a segítségében is óriási. Amerikában is próbálják, Izraelben is próbálják frontkatonák lelki sérüléseit gyógyítani ezzel. Ami
sikerrel?
Pozitív. Igen, igen, igen. Vannak persze nehéz esetek, amin még ezek a szerek sem segítenek, de viszonylag gyorsan, tehát nem hónapokig tartó, nagyon apró, lassú terápiás folyamat során, hanem bátrabban lehet a posztraumás stressz kezelésnek a folyamatát végezni, mert érdekes módon nem történik a traumának az újra átélése úgy, hogy sérülten kerül ki újra. Ezt mondjuk retraumatizációnak. Ez ellen is valahogy véd.
Lehet, hogy nem pont jó az, amit én most meg fogok fogalmazni, de amíg azt gondolom, hogy a drogot nem próbáltam soha, de hát rengeteg olyan műsort csináltam, ahol találkoztam mondjuk drogról lejött emberekkel. Tehát amíg az igazándiból abban segít, hogy kivont magad az életből, tehát hogy ezt az egészet, ami minket körbevesz, feledkezzünk el róla, és történjen más. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy az ayahuasca, meg pontosan az önismeret, meg az önfejlődésben segít nekem, és nem felejtem el, hogy az ayahuasca szeánsz, fogalmazunk így, vagy utazás, ahol én részt vettem, ott például, mint egy ilyen önismereti körben, akik ezen részt vettek, azok mind-mind elmondták, hogy miért jöttek ide, hogy mi a szándékuk azzal, hogy itt vannak. És volt olyan lány, aki Franciaországból, Párizsból érkezett, egy táncosnő, egy gyönyörű táncosnő, akit például abuzált az édesapja, és ő szeretett volna megtanulni párkapcsolatot teremteni, egyrészt már nem tudott ettől kezdve, másrészt megbocsátani az édesapjának. Volt olyan, aki a házasságát szerette volna feldolgozni, szerette volna elengedni a rossz házasságát. Volt olyan, aki daganatos beteg volt, és hogy ő hogyan küzdjön meg a rákkal. Tehát itt konkrét céllal jönnek emberek, aztán, hogy a tanítómester az mire tanít, egy másik kérdés, de valamire mindenképpen tanít.
Két kulcs szót említettél nekem, egyszer mondtad, hogy drog, és utána mondtad a szándékot, mert én ezzel kezdtem a szakmámban bevezetni a pszichedelikumok felé egy nyitottságot, hogy mondtam, hogy disztingváljunk, tegyünk különbséget drog és szakramentum között. A drogot én a használat oldaláról határoznám meg, ahogy mondtad, ha az életről való leválásra segít hozzá egy szer, akkor az drog. Lehet az ayahuascát is így használni, de nem nagyon működik. Mert például gyakran a drogot azért használják, mert nem akarnak szembenézni az élet kihívásaival, kellemetlen, felejteni akarnak. Na most az ayahuascánál ez nem megy, mert az ayahuasca szépen kiteszi az asztalra, de nem bántóan. Uh-huh. Van, aki ettől megjed, elnyomott lelki tartalmak jönnek elő. Nem azt mondom, hogy az ayahuasca tudja, hanem a belső énünk tudja, hogy mi az, amit ki lehet tenni az asztalra. Tehát a önáltatást az ayahuasca nem segíti. Ugye a drogoknak egyik célja a használatban, ugye, hogy nem nézek szembe se magamban, se a környezetben. A másik meg egy ilyen mesterséges feldobás. Tehát olyat, hogy kirándulnák, síznek, stb.
Igen. Akkor,
na most, ha valaki így akarja rekreációra használni, akkor szintén befürdik az ayahuascával, mert nem ez garantálva a pozitív élmény, sőt, pokoljárás az lehet. Na, emiatt a pokoljárás miatt kell, hogy tényleg tapasztalt terapeuta kísérő legyen ott, aki átsegíti, és utána követni tudja, mert nem lehet csak hazaengedni. Tehát azt mondjuk, hogy az élmény beillesztését kell segíteni, hogy rengeteg sok élmény feljön, amire az illető ott a helyszínen nem is tudja, mihez kezdjen. Magától is úgy lassan-lassan rájön, de mégis jobb, ha van egy tapasztalt segítő, aki rávezeti, hogy melyik élmény mit jelentett, és az életében ezt hogyan tudja hasznosan. És itt jön be az, hogy mivel az önáltatás ellen rendkívül hat, ezért segít például szer- és alkoholfüggőknél, mert ott az önáltatás az elején nagyon akadályozza, hogy az illető rehabilitációba menjen. Ó, nekem nem probléma, én tudom kezelni.
Nem is vagyok beteg.
Igen, tehát ezt...
És akkor hagyom abba, amikor akarom.
Pontosan, igen, igen. Meg tudom állni. Na, ezt a fajta önáltatást megtöri az ayahuasca, tehát ezért segíthet, ahogy az ausztrál kolléga említette. Tehát a szerfüggősben, említettük a terápiarezisztens depressziósokat, uh-huh. és a poszttraumás stresszavarban szenvedőket, de még kényszerben is próbálják. Kényszeres.
Kényszerbetegségben?
Igen, igen, igen. Úgyhogy meglátjuk. Én pedig, ugye, próbálom sürgősségi medicinában. Uh-huh. Ez még másnak nem jutott eszébe. Most már igen. Most már, hogy...
Hát most már,
most
igen.
Már 10 éve kezdtem ezt a vonalat fejleszteni, uh-huh. hát most már sok minden másnak is eszébe jutott, hogy még minden. Mert például, hú, hát erre nem is tudom, hogy belevegyük.
Na.
Mert ugye nem csak a halál körüli oxigénhiányos állapotban, a születés
hanem
körüli.
Pláne, mikor egy gyereknek a nyakára pontosan, tekeredik a köldökzsinórát,
pontosan, a lila csecsemőknél, amikor a köldökzsinóra nyakra tekeredik, tehát ott is felmerül. Sőt, spekulálunk rajta, hogy például ez is lehet egy olyan állapot lehet az ember életében, amikor a DMT-je felszabadul.
Aha.
Mert a kutatásomnak ez a két vonala. Az egyik vonala az, hogy bebizonyítani, hogy milyen terápiás helyzetekben a DMT hasznos orvosággyógyszer. A másik meg bebizonyítani, hogy esetleg a szervezetünkben is az adott helyzetbe felszabadul. Az már egy kicsit odébb van. Hogy az első megvizsgálni, hogy kívülről bevitt DMT segít-e, és utána lehet a kísérleteket úgy folytatni, hogy na nézzük meg, hogy klinikai halál állapotában, uh-huh. stroke esetében esetleg kísérleti állatokba beindul-e a saját DMT termelődése.
Ede, hogyha ha azt kérem, hogy mondd meg nekem, hogy körülbelül életedből mennyi időt töltöttél a sámánok körében, ebben a bizonyos környezetben, amiről beszélgetünk, akkor erre mi a válasz?
Hát körülbelül 25 évre visszamenőleg évente megyek Brazíliába.
A mai napig?
Igen, igen. Most már azért annyira nem megyünk az őserdőbe, azért már a kor nyomja vállam.
Melyik a legnagyobb élményed, amit mondjuk Brazíliában megéltél? A legemlékezetesebb, a legizgalmasabb, a legváratlanabb, a legmeglepőbb?
Lehet, hogy valamit másra gondoltok, de amikor mentem a Mestic utikalózommal az őserdőbe, és be nem állt a szája, mert állandóan beszélt és evett. Ahogy elhaladtunk egy-egy bokor vagy növény mellett, ő tudta, hogy melyik levelet kell letépni és enni. Ez adta nekem azt a nagy lökést, mert ezzel is elkezdtem foglalkozni, hogy mi lehet az optimális diéta? Mert én betege lettem annak, hogy vagy 100 diétát lehet igen. felsorolni. Elmondom, ez nem a tudás jele. És akkor rájöttem, hogy a trópusi gyűjtögető vadászok, az ő táplálkozási módjuk az van abban, ami követendő, és le is vontam a következtetéseket. Rendkívül extrém gazdag a növény.
Hát volt egy idő, emlékszem rám, mert megnézegettem a különböző dolgaidat, amikor te ezt a bizonyos főemlős diétát, ez a bonobó, meg csimpáz, meg lomdiéta, meg ilyeneket proponáltál.
De a trópusi gyűjtögető vadászok
hasonló.
Is ugye ezt követik,
igen, mert mondtad a növényeket,
egy nap
igen.
80 féle növényt vesz magához, de csak kicsit.
Aha.
Tehát nem egy nagy egy tál káposzta.
Tehát, hogy nem így leülök egy ekkora tányérral.
Igen, nem egy egész sütőtök, nem egy nagy tál káposzta, hanem innen is egy csipetnyi, onnan is egy csipetnyi, innen egy bogyó, onnan egy virág. Ők tudták, minden mérgező, az én zsebemben pedig celofánban a szendvics. Tehát ezt vontam le, hogy olyan sokoldalú növényi táplálék, amit lehetetlen. Tehát ugye azt mondjuk, hogy civilizációs körülmények között egy évben nem tudunk 50 féle növényből válogatni, ők pedig 500-ból egy éven. A másik meg a forgatás. Tehát két hét múlva már nem abból a 80-ból vesznek. Tehát az nincs az, hogy a minden nap kukoricát vagy gabona termékeket fogyasztanak, vagy krumplit. Nem, változik. És ha a vadász szerencse beköszönt, akkor még húst is esznek. Tehát,
de azt ritkán.
Az nagy ritkábban, igen.
Egyébként ugye foglalkozol, ez itt ebbe a bizonyos laudációba is szerepelt az elején, a mikrobiom és a különböző pszichiátriai, elsősorban pszichiátriai, de hát ugye pontosan tudjuk, hogy a mikrobiom az nem csak az összes betegségünkkel, tehát hogy a testi-lelki betegségünkkel, de a hangulatunkkal, a párválasztásunkkal, tényleg olyan, mint egy új lenyomat, mindenünkkel összefügg.
Sőt, már az is megfordult egy pár kutatóba, hogy a saját öregedésünket nem annyira a szüleinktől örökölt gének, hanem az a 99% gén, ami bennünk van, de nem a miénk.
Ami ebbe a két kilónyi ösztömegő ökoszisztémában
benne van. Igen, az ő génjük talán több hatással van, hogy milyen gyorsan
öregszünk. Bocsánat, hogy megszemélyesítem, de hát én tényleg azt szoktam mondani, hogy ugye akikkel együtt élünk, mert hogy az ember, vagyis közöttem, és közötte ebbe a belembe lévő két kilónyi mindenféle baktérium, tömeg vagy kolónia között egy nagyon szoros kapcsolat van.
Nagyon
és
szoros.
Hogyha ha én jól táplálom őket, amit nem teszek meg mindig, akkor egészséges vagyok, ha meg rosszul, akkor megbetegítenek.
És hogy táplálom jól őket? Amint ez a gyűjtögető vadász, egy nap vagy 60-80 féle növényi rostot. Igen, növényi rostot, mert ők azt szeretik, sokféle növényi rost. Nem kell nagy mennyiségű. Tehát én néha látom ezt a tévedést, hogy valaki jó úton ránda, azt gondolja, hogy egy meg mert a másfél kiló zöldséget kéne enni naponta. 50 gram, aha, de nagyon sokféle forrásból. Arra boldogok a B-baktériaink.
Elmondom, csak azért, mert úgy gondolom, hogy szervesen ide tartozik, hogy Afrikában találkoztam a Maszáj törzsek képviselőivel, és jön ez a gyűjtögető életmód, ahogy te mondod, hogy növény, rizs, nagyon
nem
ritkán,
is gyűjtögetőnek, hanem csipegető.
Akkor csipegető, legyen így.
Ez poén volt.
Ja, jó. Most már, hogy így felhívtad rá a figyelmemet,
kösz,
tudom.
Hát nem, jó.
Szóval...
Majd legközelebb jobbat találok ki.
Jó, köszönöm. Szóval az a lényeg, hogy hús nagyon ritkán esznek, és 90 év az átlag életkor ezeknél a törzseknél. Ilyen inas, vékony, tehát, hogy
elhiszem, nem jártam nem közöttük, elhízott, de
nem elhízott. És még valami gyorsan hozzáteszek, ami nagyon érdekes. A nőknél a szülési életkor, tehát amíg ő gyereket képes világra hozni, 65 év.
Nem jártam közöttük, de elhiszem.
De jó, csak mondom, hogy mennyire fontos, hogy mit teszünk.
Az orvosi antropológiából jól ismerem, hogy a trópusi népeknél, és most a gyűjtögető vadászra gondoljunk, mert sokféle trópusi nép...
Most az igazi gyűjtögető, vagy a csipegető? Tisztázzuk már most, hogy akkor
az
hogy?
A gyűjtögető, az csipegető. Tehát nem, na jó, nem kilónyit okay, vissza, jó, de jó, azt hiszem, lejött az, hogy innen
rendben,
két
van.
Azt, ja... Tehát a várható élettartamok nem olyan rövid, mint sokan gondolnák. És 60 éves, 65 éves korig nem nyomja őket az a sok civilizációs betegség, ami bennünket. Feltehetőleg azért, mert valahogy ők állnak közelebb az optimális diétához, ugye, amit én kerestem, mint a szeget.
Megtaláltad?
Fejezzem be! Mondtam neked, onnan tudom, hogy közel rendben vagy, hogy nem tudok befejezni egy mondatot.
Jó, elhallgattam.
Tehát körülbelül, hogy erről van szó.
Ez volt a befejezés? Na, szóval az optimális diétát kerested. Most hol tartasz?
Most ott tartok, hogy nem is annyira az foglalkoztat, hogy mit is együnk, ugye, tehát ez sincs még kiforva, tehát nincs lezárva, állandóan alakul. Most valahogy az izgat, hogy mikor. Tehát az egy dolog, hogy minden evők vagyunk, de súlyosabb a probléma, hogy mindig evőkké váltunk. Aha. Tehát itt most a diétás szokásunkban legfényképpen ez zavar, hogy mindig eszünk.
Hogy reggeltől estig?
Reggeltől estig, és most ez érdekel, hogy melyek azok a pszichés meg ideggyógyászati problémák, amelyek csökkenthetők, mérsékelhetőek lennének, hogyha nem tesszük ezt, a mindig evést.
És akkor jön ez az időszakos böjt diéta, vagy mi ez?
Már az is valami, ha beszűkítjük a napi kalóriabevételünket egy szűkebb időintervallumra, nem pedig 12-18, van, aki éjszaka is eszik, na hát az az szörnyű. Na, ott kezdődik a dolog, hogy éjszakai evést
azt te betiltanád.
Azt betiltanád, na. Ez a lakatot a hűtőszekrényre.
Na, és akkor egyébként szerinted hogy kell csinálni, hogy mondjuk 8 órát eszem, és 16 órát nem eszem, tehát hogyha ilyen időkereteket akarok adni, akkor hogy?
Ezt nem én mondom, bocsánat, mert nem vagyok dietetikus, tehát én csak próbálom követni. Tehát próbálom követni azokat a tanácsokat, amelyeknek látom értelmét, és látom, hogy a tudomány is támogatja. Nevezetesen, hogy igen, ha az ember mondjuk 6 órára korlátozza a napi kalóriabevitelét, azt könnyebb tartani, mint sem állandóan számlálni a kalóriáimat, jaj, most ne lépjem túl, nagy önuralmat igényel, hogy most azt mondjam, akkor többet nem rakok a tányéromra. Kalóriát nehezebb számolni, a perceket, az órákat könnyebb. Tehát az ember, ha így próbálja korlátozni a mindig evését, hogy időben, az könnyebb megvalósítani, azt könnyebben lehet életmóddá átalakítani, mert a legtöbb diéta ott bukik meg, hogy valaki egy darabig csinálja, de nem tudja életmóddá kialakítani.
Nehezen merek megszólalni, hogy nehogy rám szóljon.
Várj meg,
egy mondatot, igen. Hogy mondjuk, hogyha 6 óra...
Hidd el, jön valami okos.
Biztos vagyok benne. Akkor képzeljem ezt el úgy, hogy mondjuk 2 órától 8-ig ehetek, és se előtte, se utána? Tehát, hogy hova teszed ezt a 6 órát? Vagy az mindegy?
Nálam ez 1 óra és 7 óra.
Között.
Igen.
Eszem.
Mert
és se előtte, se utána?
Igen, tehát... Kezdjük akkor utána, lefekvés előtt 3 órával jobb nem enni. Itt is vannak érdekes tudományos adatok, hogy mély alvásban az agynak van egy bizonyos a nyirokérhez hasonló öntisztító rendszere, amit nagyon megzavar, hogyha lefekvés előtt teszünk, és a reggelit kihagyni. Nekem ez amúgy is ment, nem voltam nagy reggeliző, tehát nem okozott nagy problémát. A reggel a hormonális felállásunk nem kedvez igazán a táplálék befogadásához. Reggel magasabb a kortizol, ugye, ami a cukorszintet nyomja fel. Nem ilyenkor kell még rárakni cukrot. Tehát délután valahogy befogadóbb a szervezetünk a kalóriákra. De mondom, ezt csak átvettem mások által összehozott cikkekből. Tehát nálam akkor 1 és 7 óra. Tehát ebben az időszakban úgy eszem, hogy jól lakjak, nem kell, akkor azt mondom, jaj, többet most már nem rakok rá. A helyzet meg az, hogy azért mégsem eszem annyit 6 óra alatt, mint hogyha
persze.
Reggel, délben, este is, aztán 10 órai meg uzsanna, meg hasonló. Mégis azért kevesebb. Tehát azért kalóriacsökkentés is van benne, nem csak az időbeli korlátozás.
Hát akkor Ede, kívánom, hogy őrizd meg ezt a testcsúlyt minél hosszabb ideig, hogy ne rakódjanak rád a plusz kilók, és köszönöm, hogy itt voltál.
Még lemaradt a legjobb része.
Parancsolj!
Nem ez a időbeli korlátozott kalória nem csak azért fontos, hogy a testsúlyát az ember korlátozza, hanem ha ezt tovább akarja fejleszteni, de az már hosszú lenne, beindít egy olyan öntisztító, önemésztő folyamatot, ami különben, ha állandóan eszünk, egész életükön keresztül soha nem indul be.
Ez miért fontos, ez az öntisztító folyamat?
Ez nagyon fontos, mert ha állandóan eszünk, a szervezet nek nincs módjában átállni egy másik üzemmódra, amikor táplálékforrásul felhasználja a felhalmozott rossz, romlott, megromlott sejtalkotó részeknek a tápanyagát. Most a szervezetünk az evolúció során rendkívül jól felkészült arra, hogyha ínség van, tudja, hogy hogyan oldja meg, mint egy jó háziasszony körbenéz a spájzban, szervezetünk körbenézna, mi az, amit felhasználhatok most, mivel kívülről nem kaptam
kalóriát, saját sejtjeimet
és a beteg fehérjéket például nagyon sok, és ezt mondom, az én területem tehát elbutulás, uh-huh. ami neurodegeneratív betegség, most uh-huh. bocsi, neurodegeneratív Muszán, betegségeknek igen. mondjuk, tehát ez már az én területem, itt egyre jobban látjuk, hogy felhalmozódott toxikus fehér, mérgező fehérjék állnak a patológia hátterében. Most a szervezet ettől csak akkor tud megszabadulni, ha ez a öntisztító elemésztés, aminek autofágia a neve, ez beindul. De, mint mondtam, ehhez, ha mindig eszünk, erre nincs módja. A előadásom végén, amit ezt előadtam a pszichiáternek, azt mondtam, házobbulói alatt senki nem takarít, a szervezetünk sem. Uh-huh. Tehát étkezés szempontjából nagyon sokan házi bulizunk.
Tehát, akkor házi bulizunk minél kevesebbet.
Illetve...
Nem engedi, hogy befejezzem.
Korrigálnunk el, tehát ne add a számba azt, ami nem passzol.
De ezt én mondtam, nem te.
Nem azt mondom, hogy hanem legyen bulizás is, uh-huh. meg legyen egy kis aszkétizmus is. Hogy mondjam, nem jó a monotónia. Tehát a legnagyobb tanulság, amit lehoztam, diétás, mikrobiétás mindenből, nem jó monokulturálisan, monotóniásan ráállni valamire. Nem jó, ha az illető csak vegetáriánus. Nem jó, ha csak húsevő. Tehát kellene, és nem jó az, ha csak koplal. Az se jó. Érted? Tehát
persze.
Váltani kell.
Megpróbálhatom befejezni a beszélgetésünket?
Még gondolkodom, hogy van-e valami, amit...
Ede, hogy én szeretném.
Befejezni. Jó, menjetek haza. Jó.
Jó, akkor nagyon köszönjük, Frecska Ede, hogy itt voltál velünk. Nézőinknek pedig, hogyha velünk tartottak, és hogyha a beszélgetés tetszett, akkor kérem, hogy lájkoljanak bennünket, illetve iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszontlátásra!